természetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.
Ha könnyű túrázásról beszélünk, akkor mi az elég jó? Van egy határ, van egy súlyhatár, ami alatt már azt mondhatjuk, hogy ultra könnyű a felszerelés?
Számszerűsítve van ez az egész dolog, viszont én nem szeretem ezt így kimondani, mert egy ilyen kreált lélektani határ elé állítja az embereket, hogy ezt kell elérni, és akkor leszek ultralight túrázó. 5-5,5 kiló környékén van a téli felszerelésem. Ez a nagyjából mínusz 8-10-ig. Értelme van nagykés helyett elvinni a kisbicskát, vagy nem vinni egyáltalán semmit, amikor a nagykéssel sokkal könnyebb. Ha neki az kell, akkor vigyel, tehát más célok miatt megyünk ki. Hajnalban egy mesztelen csiga mászott az arcomon, tehát így nagyon érdekes éjszaka volt, de hát ezt nyilván ezeken így át kell esni, mert ebből tanul az ember.
Ez itt a Bakancsos Podcast.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez a Bakancsos Podcast második évadának a harmadik adása. A harmadik adása, ha jól számolom. És itt vagyunk Kornéllal.
Sziasztok!
Aki itt már röhög rajtam egy jó ideje.
Igen, azért, mert most próbáltuk ki legelőször azt, hogy a felvétel alatt nem csak egymás hangját halljuk, hanem egymás arcát is látjuk. És ugye szintén online vesszük fel ezt a műsort is a helyzetre való tekintettel, és igen, azon röhögünk, hogy mind a ketten úgy nézünk ki, mint aki nem is tudom, 2-3 hónapja nem borotválkozott, ül bent a sötét lukba, a barlangba is, és nem jött elő.
Többnapos borosta, sok hetes haj.
Igen. Szerencsé, hogy a szagokat nem érezzük.
Na, te nem érzed a szagokat?
Ja, nem úgy!
Ne hiszem.
Jó, ez nem vicces. Igen, 12. adásnál járunk, és hogyha már a számokról van szó, én szeretnék neked gratulálni, Gábor.
Kinek? Nekem? Neked.
Hát az 500. feliratkozódat ünnepelted.
Ja, megint itt járunk. Hát meg látod, az én hátamon akarsz felmászni, látszik. Jó van, nem baj. Köszönöm szépen, aranyos vagy, Kornél. Valóban, most már azóta 520-néhányadik, igen.
Igen, próbálok egy kicsit gyorsítani, hogy nekem hát, ha valamelyik tesztfüggő ágyat majd bedobnád az ajtó mellé.
Persze, úgy, ahogy te költözéskor adtál nekem az Underkiltjeidből, ugye?
Hát figyelj, ott volt a lehetőség, én kiraktam a kukák mellé, nem jöttél érte. Ennyi.
Így jártam. Így fogsz te is kapni tőlem függő ágyat. Okay. Ha jó, ha többet küldenek majd véletlen valaki, akkor majd egyet lepatintok neked is.
Jó, hogy már szponzorok is vannak?
Biztos lesznek előbb-utóbb.
Ja, okay. De valaki már itt nevetgél a háttérbe, időnként lehet hallani. Próbáljuk ilyenkor eldugni a vendégeket egy darabig, de Viktor,
nem megy.
Viktor nevetgél itt a háttérben, úgyhogy
törnek itt az inkognitóból.
mert hogy van vendégünk is erre az adásra is természetesen, ő pedig Viktor, Kérc Viktor. És most az ultralight túrázásról fogunk vele beszélgetni ebben az adásban. Szia, Viktor!
Hello, sziasztok, és üdvözlök én is mindenkit. Aztán remélem azért élvezetes lesz, mert így viszonylag értelmes dolgokat tudok így kinyögni most egy fárasztó nap után. Most a Gábor épp nem látjátok, de konyakot iszik, úgyhogy nem konyak?
Rum.
Rumot? Neki lehet egy kicsit egyszerűbb lesz, egy gördülékenyebb lesz egy idő után.
Én nem tudom, hogy lehet, hogy innentől kezdve ki kell rakni a 18-as karikát a podcast szolgáltatók felé. Mert alkohol is szó esik az adásban. Nem?
Az akkor csak legyen inkább
lesz, teja. Legyen, az csak
legyen? Úgy legyen teja.
Okay. De azért egészségedre.
Köszönöm.
Szóval ultralight backpacking a mai témánk. Na most nekem a tapasztalatom az ultra light, vagy az ultra könnyű túrázással kapcsolatban, hogy nekem nem megy. Mármint, hogy ön értelemben, hogy amikor én legelőször mentem kék túrázni még néhány napra, talán valamelyik korábbi epizódban el is meséltem, hogy amit én otthon találtam, azt mind belepakoltam a hátizsákba. Mert ugye fel kell készülni mindenre. Lehet, hogy esni fog az eső, lehet, hogy fújni fog a szél, lehet, hogy hideg lesz, lehet, hogy meleg lesz. Lehet, hogy el fogok esni, és megsérülök, és akkor be kell kötni a sebeket, de lehet, hogy elrontom a gyomrom, és akkor széntabletta kell, de lehet, hogy belázasodok.
És vagy bepisílsz, mert egy medvét láttál, és akkor ki kell cserélni a pelust, abból igen, is kell kettő legalább.
És akkor kell egy csomó pelenka, igen. Vagy pedig este unatkozni fogok idézőjelbe, és akkor vinnem kell a legvastagabb könyvet, amit éppen olvasok. Szóval, és ez az ultralight felszerelés, ez körülbelül 16-17 kiló volt víz és élelem nélkül, amikor elindult.
Ja, akkor amatőr vagy. Igen, én nekem utoljára az a 16 összejött vízzel és élelemmel. Úgyhogy
meg a
azt már azt szokták mondani így a srácok ellenézően, hogy az már elég jó, de hát az még messze nincs ugye attól.
Nem, egyébként ez...
Mi az elég jó? Tehát, hogyha ultrakönnyű túrázásról beszélünk, akkor mi az elég jó? Van egy határ, van egy súlyhatár, ami alatt már azt mondhatjuk, hogy ultrakönnyű a felszerelés?
Igen, ez van így, hát számszerűsítve van ez az egész dolog, viszont én nem szeretem ezt így kimondani, mert egy ilyen kreált lélektani határ elé állítja az embereket, hogy ezt kell elérni, és akkor leszek ultralight túrázó. Tehát ez egyébként az ilyen 4,5 kiló ösztömeget jelent így az alapsúly szintjén, tehát minden, amit így nem eszel meg, nem iszol meg, itt olyan nem ég, tehát a gáz nem számít ide például, vagy naptej se számít ide, mert ezek folyamatosan változnak a túra során. Tehát minden olyan, ami az elején is veled van, meg a végén aha. is. Tehát nyilván a menedék, az alvórendszer, a ruhák, ilyesmi.
És tehát, maga hátizsák most
is. Hátizsák is, persze, így van. És minden olyan ruha, tehát mondjuk a túra legmelegebb időpontját veszük figyelembe, tehát mondjuk van rajtad egy póló, egy nadrág, és sapka, és minden olyan ruha, például esőkabát, plusz pulcsi, mindenféle kis apró sapka, kesztyű, ezek is beleszámítanak a 4,5 kilóba. Tehát ez sokan úgy mondjuk kirakják, hogy 4 kiló a cuccom, de mondjuk rajtam van a kabát, a izé, a mit tudom én, minden magamra van aggatva, az úgy azért nem egy valós érték.
A bogrács.
Nem úgy fogsz 30 fokba menni, hogy a pulcsival, izé, kesztyűvel túrázol. Tehát, hogyha ezt a 4,5 kilót nézzük, akkor ez alatt ultralight túrázónak számítasz. Viszont szerintem jobb úgy hozzáállni az egészhez, hogyha ha azt nézed meg, hogy az adott túrára mi az, amire biztosan szükséged van. Tehát a legalapvetőbb dolgokra kell gondolni, és nem viszel többet. Tehát mondjuk amit tudsz, azt kiváltasz más felszereléssel. Tehát mondjuk mit olyan nem viszel napelem, vagy ilyen, mit olyan zuhany, van ez a szítuszámítnak ez a zuhany rózsája, igen. vagy nem is tudom. Tehát ilyenek nem kellenek, mert mondjuk, ha nagyon zuhanyozni szeretnél, akkor viszel egy kis plusz kupakot a műanyag palackothoz, amit kiukasztasz. Tehát, hogy ilyen apróságokra kell gondolni. Nyilván minden apróság így összeadódik, és ebből egy tetemesebb tömeget meg lehet spórolni. És hogyha mondjuk azt el tud érni, hogy megnézed előre, hogy milyen körülmények lesznek a túrán, milyen hőmérséklet, milyen domborzat, mi lesz a leghosszabb szakasz tehát vízvételi lehetőségek között, hány liter víz kell neked ahhoz a szakaszhoz, mikor lesznek élelemszerzési vagy utántöltési pontok. Ezeket mind megnézed előre, sokkal egyszerűbben és könnyebben tudsz összeállítani egy olyan felszerelést, ami hatékonyabb is, meg könnyebb is mint egy olyan mentalitásnál, hogy mindent be akarsz pakolni, mert nem tudod, mi vár rád. Tehát, hogyha alaposan utána nézel, mondjuk vegyük a kék túrát, erre meg erre a szakaszra akarok menni, megnézed mondjuk a közkutakapon előtte, hogy hol van közkút, vagy hol van esetleg forrás. Én a forrásokra egyébként nem szoktam építeni, mert nem tudom, hogy lehet, hogy ez ki van száradva éppen, vagy mit tudom én, szennyezett, vagy ilyesmi. Inkább az ilyen közkutakra szoktam. Ez most például a télen tök jó élmény volt, hogy meg így általában télen egy kutat nyitva szoktak hagyni, ilyen kisebb falvakba. Ezek a nem is tudom pontosan, de amelyik így mélyebbről jön, azokat ugye nem tudnak elfagyni, és sokszor ezek legalább egy nyitva van. Nyilván az meg tud viccelni, hogyha az önkormányzat így spórolás céljából, vagy hogy nem mindenki onnan lopja a vizet, leszerelik a kart, és akkor így nem tud megoldani, de általában azért lehet találni, vagy nagyon vész esetben be lehet csöngetni valahova, vagy az utcaemberét megkérdezni, hogy adjon már egy kis vizet, azért ez elég ritkán fordul elő. Tehát mondjuk ezt megnézed, vagy megnézed azt, hogy milyen falvakon mész át, van-e ott egy itt olyan Reál, vagy egy Coop, vagy akármi, ahova be tudsz menni. Tehát nem kell, elmész túrázni egy hétre, akkor nem kell egy heti kaját vigyél, mert naponta érintesz egy falvat. Például egy kék túr esetében. Persze. Nyilván olyan helyre megy az ember, ahol nincs egy hétig civilizáció, akkor annyit kell vinni. Tehát azt nem lehet megspórolni. Szóval az egészet egy alapos tervezéssel, ami egyébként nem is vesz annyira sok időt igénybe, mert egy idő után rááll így az embernek az agya, meg így a gondolkodásmódja, ezért tökre le lehet így csökkenteni mindent, amit vinnél így alapból, mert mondjuk nem tudod, hogy mi vár rád, vagy van ez a mentalitás tényleg, hogy mindent is bepakolok, mert én aztán nem tudom, hogy mi lesz a túrán.
Igen.
Ez szerintem inkább csak butaság. Igen. Most így, nem, tehát így, ez ilyen nem törődömség. Akkor nem. Meg is érdemli ez az ember, hogy vigye a 25 kilót.
Hát igen, ebből lehet
tanulni. Erről át kell azért áll.
Bocs.
Persze.
Bocs.
Te bocs, vagy én bocs. Csináld te Kornél, vagy mondd te Kornél, utána én jövök, jó?
De csak annyit akartam. Szerintem majd akkor a kamerán integessünk. Próbáljuk ki azt, hogy integetünk, és akkor nem szólunk.
Rendben, próbáljuk.
Talán majd nem szólunk bele egymás szavába.
Jelentkezünk majd.
Igen. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy igen, azzal teljes mértékben egyetértek, hogy ez talán, ha nem is nem törődömség, de egy tanulás folyamatnak az első lépése. Mert ugye én is a saját bőrömön, meg a saját térdizületemen tanultam meg, hogy igen, nem kell mindenféle vackot magunkkal vinni. És utána próbáltam egyre jobban leépíteni ezeket, és arra próbáltam rászokni, hogy amikor hazamentem, és pakoltam ki a hátizsákból, akkor mindig, mikor vettem ki a különböző tárgyakat, akkor így elgondolkoztam, hogy na, akkor ezt most használtam, vagy nem használtam. Kell-e a következő túrára, vagy nem kell a következő túrára. És akkor tényleg kiestek ezek a napelemes töltők, kiestek a, nem tudom, hatféle GPS, amikor a telefonon is van, kiesett a nagyobb fényképező, inkább elvittem a kisebbet, szóval elkezdtem, de még mindig nagyon, nagyon sok ez a tömeg szerintem, amit szoktam magammal cipelni.
Igen, egyébként ez nagyon jó, amit most mondtál, mert ezzel lehet így talán a legegyszerűbben elkezdeni. Mondd, Gábor.
Ráír, amikor majd befejezted.
Jó,
akkor ne jelentkezzél.
Olyan nehéz akkor jelentkezni pont, amikor kellene.
Jó. Szóval ez egy nagyon jó módja, hogy például megnézed, hogy az elmúlt 3 túrán mit vittél magaddal, és azok közül mit nem mi az, amit így csak elvittél, de nem használtad. És hogyha azt kiveszed mondjuk a következő túrára, nagy valószínűséggel nem fog hiányozni. Most nyilván ne az első segélyszetre gondoljunk, meg ilyen dolgokra, hanem például egy olyan dolog, amit tényleg mondjuk egyszer használtad ilyen nagyon rövid ideig, és igazából meglettél volna nélküle, nagy valószínűséggel az egy felesleges dolog volt.
Tehát akkor most jelentkezel, Gábor?
Most igen.
Most jelentkezik, oké.
Okay. Szóval én, amit eddig mondtál, így két dolgot szűrtem le. Az egyik nagyon fontos dolog ebben talán az ugye a tervezésnek a jelentősége, de ami ugye már magától jön akkor, amikor ezt az egészet elkezdted, de talán ami a még fontosabb az átállásban, és az egy ilyen hatalmas nagy lélegzetvétel az elején, amikor a normál túrázóból az ember megpróbál átállni egy ilyenre, hogy ezt a beidegződést egyszerűen el tudja engedni, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy mindennek ott kell lenni nálunk, és talán én azt gondolom, ez a legnehezebb ebben, mert én mindig, mikor bárhova túrázni megyek, ott van bennem ez, hogy nem baj, akkor is elrakom még azt is, mert az belefér, és oké, például tényleg kenú túrán ez belefér, de már a kerékpár túrán vagy a log túrán már nem feltétlenül fér bele akkor se, ha nem ultralight akarok lenni. És nekem az első ilyen próbálkozásom az nyáron volt, amiről videóm is van, az a zengő túra, ott Óbányára indultunk Gabival. Ott volt az, hogy elkezdtem számolgatni és méregetni, előtte soha nem mértem le a hátizsákomat. És valóban meg lehet azt csinálni elég könnyen, hogy 2-3 kilótól megszabadul az ember. Viszont onnantól jön egy nagy ugrás, az attól még további kilóktól való megszabadulásban, ami szerintem már sokkal nehezebb.
Igen, ez jól látod, mert van egy bizonyos szint, amit el tudsz érni, úgyhogy a saját cuccaidat csökkentett, egyszerűen nem viszed, vagy valamit több mindenre használsz, viszont már egy pont után eléred azt, hogy csak egy sokkal erősebb szemléletváltással tudod, vagy a bizonyos kényelmi faktorokat csökkented, és így tudod csökkenteni a felszerelést. Tehát most nyilván a biztonságosság az mindig megmarad, tehát sose az a cél, hogy kimenj és fázz, vagy kimenj és elázz, hanem még biztonságos legyél, de elképzelhető, hogy az kevésbé lesz kényelmes, mint hogyha mondjuk elvinnéd a dupla matracot, vagy elvinnéd a kispárnát, vagy a mit tudom én mit, hanem mondjuk úgy vagy vele, hogy jó lesz a pulcsi feltekerve párnának, vagy jó lesz a például egy rövid matracot viszel, mert mondjuk a lábad alá beteszed az üres hátizsákodat, tehát ilyesmik. Nyilván ez valaki nem tud ilyenen aludni, nem feltétlen kell ezt forszírozni ilyenkor, mert azt hangsúlyozom még egyszer, nem az a lényeg, hogy szenvedj kint, mert mindenki azért megy ki, hogy jól érezze magát, és tapasztalatokat szerezzen a természetben, de hogyha van benned egy ilyen bizonyos fokig egészséges, nem törődömség, vagy ilyen kvázi igénytelenség, az egy nagyon jó jel, hogy képes vagy fejlődni, mint ultrakönnyű túrázó, mert hogyha, ez most nagyon csúnya szóval mondva, lealacsonyodsz egy olyan szintre, hogy megbarátkozol a gondolattal, hogy igazából ez is csak egy pici ilyen diszkomfort érzetet ad, semmi komolyabb bajom nem lesz tőle, maximum mondjuk egy 100%-os komfortszinthez képest ez egy 80%-os komfortszint, hát most ez van, bevállalom, nem lesz tőle rosszabb az utam. Ez most nagyon sok felszerelésre így levetíthető, és akkor ez a sok minden összeadódik, mondjuk a 15 kilós hátizsákból lesz egy 5 kilós, vagy mondjuk én nyáron 3 kilót szoktam vinni, tehát így nagyjából ez így idő után így eléggé lecsökken, és folyamatosan, a végén már nagyon nehéz reszelni lefele a grammokat, én nem is tartom magamat annyira grammozósnak, tehát ilyen 1-2 grammért cserébe én nem fogok mit tudom én leszakítani a hátizsákomról dolgokat, meg...
Címkét levágni, ugye?
Patric. Hát egyébként a címkét ruhán szoktam vágni, hogy mit tudom én, ne dörzsöljön, de hát olyan szinten nem, igen, hogy mit tudom én, kivágok valahonnan valamit, mert hogy attól könnyebb lesz, vagy a vizes palackon a matricát leszedem, tehát ezek azért, na, tehát nem a legértelmesebb dolgok.
Neked is van olyan dolgod, amennyire tudom rólad, hogy te például télen is ilyen kis matracon alszol, ugye? Ami csak a
Nem. Télen azért egy rendes termareszt felfújható matracon alszom teljes hosszúságon. Most kísérleteztem vele télen, igen, hogy az csak egy ilyen próba volt, hogy tudok-e, mínusz 14 fok volt akkor, hogy tudok-e csak és kizárólag polifómon aludni 500 gram körüli súllyal. Tehát és ez most az inspirálta, hogy sokan mondják, hogy például ez egy másik téma lesz majd, gondolom ezt is kivesézik, hogy az ultralight cuccok drágák, vagy az ultralight így drágább, mint egy hagyományos túrafelszerelés, és ezt próbáltam így bebizonyítani magamnak is, meg akár másoknak is, hogy nagyjából 8-10 ezer forintot érő polifómokból 500 gram környékén egy R4 értékű ilyen derékajrendszert találtam ki, ami végül is működött, és
igen,
és egyáltalán nem fáztam. Úgyhogy ez egy jó kis ilyen experiment volt, de maradok végül a matracomnál szimplán amiatt, hogy kisebbet tudom összecsomagolni. Én nem feltétlen szeretem, hogyha hátizsákom külsejére vannak aggatva dolgok, mert nagyobb, beleakad ide-oda, akárhova, úgyhogy ezt elengedtem.
Mennyire tud megszállottá válni az ember? Tehát ahogy így hallgattalak az elmúlt percekben, én úgy vettem észre, hogy ez azért nagyon könnyen be tudja gyűrűzni az embert, hogy hazamegy, elkezdi tervezgetni a túráját, utána elkezdi nézegetni a felszereléseit otthon, elkezdi méregetni, elkezdi összeírni, nem tudom, táblázatba, Excel táblázatba, füzetbe akárhol összevezeti a súlyokat, és utána elkezd azon agyalni, hogy akkor melyik eszközt, mire tudnám kicserélni. Akkor innentől kezdve gondolom, hogyha éppen olyan eszköz nincsen neked otthon, de mondjuk a Facebookon akárhol láttad másnál, hogy van, akkor elkezdesz utána járni, akkor hogy lehet azokat beszerezni. Tehát mennyire lehet megszállottá válni ebben?
Nagyon. Tehát, hogy ez eléggé addiktív, és egy olyan dolog, ami így be tudja rántani az embert, így a jó értelemben. Nyilván túl gondolni sem érdemes a dolgokat, tehát így beleörülni az 1-2 grammokba nem érdemes, viszont ez egy nagyon olyan dolog, ami olvas utána az ember, és egyre jobban így nyílnak ki a kapuk, és jön rá, hogy úristen, tényleg ez is de jó ötlet, ezt is lehet, azt is lehet, amazt is lehet, viszont egy idő után eljutsz oda, hogy van egy bevált felszerelésszetted, és már nem kell így gondolkoznod rajta. Tehát, hogy már így kiforr a te komfort szintedhez megfelelő szett, tudod, hogy ezen a hőmérsékleten ez kell neked, ennyire tűröd a hideget, annyira, stb. És mondjuk nekem van nagyjából két felszerelés listám van, ami egyébként nincs sehol összeírva, így a fejemben tudom, ami tudom, hogyha -10 a leghidegebb, amit várok, akkor ez lesz, ezt viszem. Hogyha mondjuk minimum 5 fok van, de éjjel, de inkább melegebb, akkor van egy másik szettem. És akkor ez a kettő nagyjából, nyilván van átfedés is, mert néha kipróbálok az egyikből, átrakom a másikba, hogy vajon elég-e, és akkor így kísérletezgetek vele, de nagyjából van ez a kettő, és nem igazán kell már gondolkodnom rajta, mert mit tudom én notóriusan halogatós ember vagyok, tehát ha mit tudom én, azt mondanánk, hogy jövő héten, vagy mit tudom én, holnap után 4-kor el kell indulni, mert mondjuk menjünk egy túrára, akkor én biztos, hogy 3:40-kor fogom összepakolni a cuccomat, és megpróbálok nem otthon hagyni dolgokat, de nekem ez a túrázásban a legutáltabb dolgom, hogy bepakoljak. Valaki kipakolni nem szeret, én bepakolni nem szeretek.
De azt a dolgot bepakolni, az azért nem egy olyan nagy dolog, egy ilyen 20 literes hátizsák, most ne is faragudj meg.
Igen, de ez jó, hogy ezt felhoztad, mert szerintem kb. Ez az egyik, ez ilyen nagyon elbagatelizált dolog, de most tényleg egy nagyon fontos szempont nekem az, hogy kevés dolgot kelljen bepakolnom, mert egyszerűen megőrülök tőle, tehát utálom azt, hogy meg kell keresnem a dolgokat, itt olyan, nincs elmosva az edényem, már múltkori túra után, meg, tehát én nagyon trehány vagyok ilyen szinten, és ezért nagyon szeretem, hogy sokszor ezért hagyok otthon dolgokat, mert mondom, én azt nem fogom most megkeresni, inkább elmegyek anélkül. És akkor így mindig van ez a bejáratott szett, és a többé-kevésbé beválik, inkább többé. Tehát, hogy nagyjából ismeri az ember egy idő után így a határait, vagy a tűrőképességét, és akkor ez egy nagyon jó módszer arra, hogy csökkenteni tud a dolgokat. Tehát mondjuk tudom azt, hogy itt 5 fokban mennyi ruha kell nekem ahhoz, hogy mondjuk szélbe, hogy menjek. És hogyha megállok, akkor mennyire fázok. Például nagyon tudok fázni, hogyha egy hosszabb menet után, mit tudom én, 5 percnél tovább állok, akkor tudom, hogy kell a pehelykabát, minél hamarabb bújjak bele a kis kiltembe, stb. Tehát ez jó, hogyha így az ember így lejátsza ezeket a meccseket, mert mondjuk hogyha ezt így nem tudod, akkor azért érhet meglepetés annak ellenére, hogy fel vagy készülve a túrára.
Mi volt a leghosszabb egybefüggő túra, amit így ultralight módon, vagy ultralight szemlélet mellett teljesítettél? Mert ugye nyilván egy egynapos kirándulás azért tényleg nem kell olyan sok cucc. Tehát én, hogyha logikusan belegondolok, akkor minél több napra megy az ember, annál több a felszerelés is. Tehát mi volt a leghosszabb túra is, az hány kiló volt a felszerelés.
Ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert most még mielőtt válaszolok erre a kérdésre, inkább az, hogy pont fordítva van egyébként, hogy minél hosszabb útra mész, annál hatékonyabb nagy valószínűséggel, hogyha kevesebb cuccot viszel, vagy jobban átgondolt cuccot, mert például ez fontos egyébként megjegyezni, hogy az ultrakönnyű túrázás az jóval túrázás orientáltabb, mint táborozás fókuszú, tehát így itt a túra van előtérbe véve, és ennek oltárán áldozunk föl kényelmi eszközöket, vagy szempontokat, amit mondjuk a táborba jól jönne. Tehát és az ultrakönnyű túrázásnak akkor van leginkább értelme, hogyha több napra vagy több hétre mész, és ezt így okosan átgondolva felkészülsz rá, elviszed, és az egész túrán sokkal kevesebb az esély, hogy mondjuk sérülést szerzel, vagy mindenféle nehézségtől megkíméled magadat, amit mondjuk egy nehéz hátizsák okozna. Most akkor visszatérve a kérdésre, nekem a Spanyolországban, hát El Camino útvonal volt, de kicsit variáltam, így több útvonalat, ilyen túraösvényeket is beleszőttem, meg két El Camino, sőt három El Camino útvonalat. Ez egy 1050 kilométeres túra volt, 31 nap volt. Ez volt így 2019-ben az első olyan túra, amit végül is ultrakönnyű szellemiségben álltam hozzá. Tehát most itt úgy jegyezném meg, hogy ugye az El Camino-ra nem kell sátor, nem kellnek ilyen dolgok, mert vannak zarándokszállások. Ennek ellenére én úgy mentem, hogy én vadkempingeztem is. Tehát nyilván volt, hogy szálláson aludtam, de fel voltam készülve vadkempinges felszereléssel. És ez egy tök jó kis jó tapasztalás volt ez az út, mert úgy ténylegesen ultrakönnyű felszerelésem ilyen jobb minőségű nem volt, hanem a normál túra cuccaimat vittem, viszont nagyon keveset, és ilyen bevált ultrakönnyű technikákat alkalmaztam, hogy például vittem egy poncsót, ami az volt a menedékem is egyben, tehát ez a poncsó tart, vittem egy 360 gram, és akkor az első cucc is, és az a menedék is. Tehát ma már nem csinálnám, mert azért volt egy-két meglepetés vele. Maradok, inkább sátorpárti vagyok. Tehát szeretek ponyvázni is, de hogyha több időjárásra számítok mondjuk így, tehát mondjuk szél, eső, hasonlók, ponyvával is meg lehet oldani, de engem ez a körülményessége nagyon demotivál. Tehát szeretem, hogyha egyszerű, és egy sátrat felállítom két perc alatt, még a ponyvával sokkal jobban meg kell figyelni, hogy hova táborozok le, milyen irányból állítom föl, merről jön a szél, be kell gyakorolni előtte, hogy ne ott mondjuk a viharba jöjj rá, hogy basszus, nem tudom felállítani a ponyvát, és el fogok ázni, ne kis mélyedésbe táboroz le, mert elázol, mert ugye nincs alja. Tehát minden ilyen dolog így összeadódik, és ez mind időt vesz igénybe, meg nagyon sok gyakorlás, és mondjuk ilyenkor én jobban szeretem a sátrat, szimplán az egyszerűsége miatt. Ez persze meg kell tapasztalni, mert volt olyan, hogy nagyon ráfáztam egy gyakorlatilag egy magas hegyi szakaszt is belecsatoltam, egy orosz sráccal megismerkedtem közben, és akkor így ketten nyomtuk végül is az egész túrát végig, és elkanyarodtunk egy magas hegyi szakaszhoz, ez a Picos de Europa nevű nemzeti park Spanyolországba, és a srácnak nem volt semmiféle menedéke, mert ő úgy tervezte, hogy ő majd mindig szálláson alszik, persze nem volt mindig szállás, és mondjuk elkapott minket egy vihar, és akkor mondtam, hogy aludjunk ketten az én poncsó ponyvám alatt, amiről tudni kell, hogy azt hiszem 130x210, tehát iszonyú pici, még egy embernek is, és ez alatt aludtunk ketten, hát keserves volt, a dörgött villámlott, ő így megfulladt az arcába, belecuppant a ponyba, így ilyen féltetőszerűen állította föl, én meg így félig áztam, mert nem takart, és akkor hajnalban egy mesztelen csiga mászott az arcomon, tehát így nagyon érdekes éjszaka volt, de hát ezt nyilván ezeken így át kell esni, mert ebből tanul az ember. Úgyhogy...
Ha már itt járunk, és ilyen felszerelésekről beszélsz, akkor így, hogy nagyjából a te esetedet alapul véve, akkor nem fel gramra pontosan, de akkor nagyjából mik a te felszerelésed részei, és akár bonthatod télire és nyárira is, hosszabb lélegzetvétellel, és hogy ezek nagyjából akkor milyen tömeget képviselnek?
Igazából, hát akkor nézzük így a télivel, mondjuk kezdjük a télivel, az erősen függ attól, hogy például visszak-e kamerát, mert az egy másfél kilóval megdobja azért a cuccomat. Ezt általában nem szoktam beleszámolni, mert ezt mondjuk más ennek nem veszi hasznát, vagy hogyha mondjuk így megosztom valahol. Nyilván ezt tudom, hogy ez az én kis saját dolgaim miatt, mert szeretek mondjuk videót készíteni róla, ezt bevállalom. De hogyha ezt nem nézzük, akkor mondjuk egy ilyen 5-5 és fél kiló környékén van a téli felszerelésem. Ez a nagyjából mínusz 8, mínusz 10-ig. Egy Kibu top kiltet, nem tudom, mennyire lehet ilyen
márka neveket mondani. Lehet, persze.
Jó, oké. Ja, persze, Cornéllal is volt már. Jó, tehát a Kibu top kiltet szeretem nagyon. Egy korábbi modellem van nekem, Cornél, amit készített még régebben. Én kértem tőle először, hogy így keresztbe kamrákkal csinálja, és azóta egyébként úgy csinálja, és így tök jó, vagy így jobban beválik szerintem, mint mondjuk a hosszanti kamrákkal. Mert mondjuk, ha még megnézed, hogy egy underkiltnél ott hosszabb hosszanti kamrák vannak, vagy ilyen körkörös, ugye ott a gravitáció végül is viszonylag egyenletesen hat rá, amíg egy topkiltnél sokkal könnyebben elmászik a... Ugye mivel te domború vagy, és rajtad van így keresztbe a topkilt, sokkal könnyebben elmászik a pályától, tehát és azért ki tudnak alakulni különböző ezek a cold spotok, nem tudom, hogy van magyarul, ilyen hideg foltok, igen. És kértem, hogy csinálja keresztbe, mert azt éjszaka közepén is csak ennyit csinálok, hogy így magam fölé lököm, hogyha elcsúszna, és ennyi, de hogyha hosszába lenne, akkor mondjuk lecsúszik az egész a térdemhez, mert mondjuk a térdem lejjebb van, mint a mellkasom, és akkor a felső testem fázik. Tehát ez egy apró ilyen módosítás volt, de szerintem tök jó ötlet, és most már egyébként a Cornél más ilyen okosságokat is bevezetett a mostani topkilteknél, tehát a kis behúzórendszerek, minden, szóval ezek már nagyjából megvannak oldva.
Nagyon profik az új topkiltjei, az biztos.
Igen, nagyon királyak, és én is valószínűleg a mostanimat visszaviszem a Cornélhoz, hogy alakítsa át, tehát tegye bele a kis behúzót, az enyémben az még nincsen, meg egy-két apróbb módosítást csinálja rajta. Szóval ezek már tényleg abszolút ilyen világszínvonalú cuccok. Ez most akkor itt a reklám helye most, de nem tudom, hogy ennyire fér vele, de én nagyon, nagyon bírom azt, amit a Cornél képvisel, megcsinál, és hogyha így körülnéz az ember Európa, vagy akár amerikai szinten, olcsóbb is, és jobb minőségűbb is azoknál, nagyjából így a versenytársaknál. Szóval ez most ez egy ilyen nagy kanyar volt így a kiltek felé, de nagyon szeretem használni, és ezt egyébként fontos megjegyezni, pont ezt beszéltük a Cornéllal, hogy valamiért mindenki azt hiszi, hogy a top kilt, vagy így a kilt, tehát alapból a top kilt, meg az under kilt, az így a függőágyazás miatt lett kettészedve, de alapból a kiltezés az nem a függőágyazásból indult, tehát ezt így földön használták először. Az ultra könnyű túrázók kvázi, hát nem fejlesztették ki, de jöttek rá így az előnyeire, hátrányaira, inkább előnyei vannak szerintem, és innen mászott át a függőágyazásba, mert egyszerűen rájöttek ott is az emberek, hogy sokkal egyszerűbb függőágyba használni egy topkiltet, mondjuk, mint egy hálózsákot.
Határozott.
Kabajott össze, meg hasonló. Úgyhogy Ez egy nagyon jó dolog, így a földön, matracon vagy polifomon is használva, főleg nyugtalan alvóknak, mert még egy hálózsákba fordulsz egyet, és amit eddig a hátaddal összenyomtál, töltetett, megfordulsz, és akkor azt éri a hideg, és akkor fázol egy kis ideig, mert nem rúgja ki még a magát a töltet, addig egy kiltet például leszíjazol, és akkor tudsz benne akár merre fordulni, az pont ugyanúgy marad rajtad. Szóval én emiatt szeretem nagyon, én eléggé ilyen nyugtalan alvó vagyok. Aztán, hogyha mondjuk tovább mondjuk, hogy felszól vagy. Tessék?
Szoktál nyihelődzni alvás közben sokat?
Igen. Én is hát mondom. Igazából ez így nem teljesen igaz, mert hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor úgy kelek, ahogy elaludtam, de hogyha mit tudom én, nem fáradtam eléggé, akkor eléggé mocorgok éjjel. Hogyha mondjuk tovább megyünk így felszállítva, igazából nagyjából hasonló, mint egy hagyományos túra felszerelés, csak sokkal tudatosabban vannak így megválasztva a cuccok. Tehát ugyanúgy viszek egy matracot, ami megfelelő erértékkel rendelkezik, hogy ne fázzak, vagy egy nyáron egy polifómot, ugyanúgy megfelelő ruhákat viszek. Mondjuk például nem viszek én váltás ruhát, és sok embernek ilyen eretnekség, hogy úristen, a koszos túra cuccban alszol, amivel napközben mentél. Ez igazából így szerintem egy ilyen mondva csinált indok, tehát most ha elég napra mész, vagy elég sok időre mész, akkor mindened koszos lesz, meg büdös úgyis, tehát most ez a pici ilyen jó érzet, amit egy egyel szárazabb, vagy egyel tisztább ruha ad, azt szerintem nem éri meg még azt a plusz 300 grammot, ami mondjuk egy aláöltöző nadrág, meg aláöltöző felső, inkább, sőt, tovább megyek, jobban szeretek abba aludni, amiben mentem, mert nem kell átöltöznöm, tehát ilyen szinten.
Hát a vagyok, hogy megszokod egy idő után. Hát én úgy csinálnám, hogy viszek egy alsógat, hát két naponta kifordítom, és akkor úgy minden rendben.
Ez abszolút működik. Én ki sem szoktam fordítani.
Egy régi sztorit, csak még nagyon régen, 18 éves korunk tájéken, itt Kecskeméten volt egy jó kis klub az ifjúsági otthonba, és itt volt egy lány, hát a nevére nem emlékszem, csak az, hogy házigónak hívták, és ők elindultak, egy ilyen punk kislány volt, ilyen 16-17 éves környéke, két fiú barátjával, ők Kecskemétre elmennek a Kékesre gyalog, így keresztül mindenen, így Nagykörös, Cegléd, Gyászperény, és mennek. Jó, kérdeztük, hogy mit visz magával, akkor még így nem volt, de hát ő már akkor egy ilyen UL túrázó volt, azt mondta, hogy hát visz egy bugyit, és azt majd félúton kifordítja. Ez volt
nagyon helyes.
A házpolitikája az alsó neműt illetően. Nagyon tetszik.
Igen, meg még azt is meg tudod fordítani, tudod, kifordítod és megfordítod.
Úgy.
Akkor már négy.
Az is lehet, hogy nem is Amerikából származik ez a mozgalom, hanem Kecskemétről, a tiszti klubból. Nem?
Nagyon.
Igen.
Nem tiszti ifjúsági.
Vagy az ifjúsági klubból, igen.
A klub az meg derít.
Egyébként nekem, vagy én azt vettem észre, hogy ezt az egész ilyen gondolkodásmódot régen sokkal jobban gyakorolták az emberek, tehát nem gondolták túl a dolgokat. Most meg így a marketing hatására, meg így az egész piac fellendülésének hatására sokkal jobban így, ugye nyilván, vagy olyan az a sikeres marketingnek az egyik ismérve, hogy egy olyan igényt támasztasz fel, ami még nincsen, de hogy így meglátja az ember, és úristen, hát igazából ez kell nekem. És valójában nem kell neked, csak olyan ügyesen van tálalva, hogy azért megveszed.
Úgy van.
Sokszor így érdemes belegondolni, hogy tényleg kell ez, és nem, akkor meg nem. És ez régen ugye nem volt, vagy így nem ilyen szinten, ezért nem gondolták túl az emberek, és meg is működött.
Tehát akkor igazából, hogyha összefoglalhatnánk ezt az egész ultralight túrázást néhány szóval, akkor nem az a lényege, hogy minél kevesebb cuccot és minél kevesebb grammot vigyek, bár erre kell törekedni, hanem az a lényege, hogy olyan felszereléssel menjek, amivel én még biztonságosan el tudok jutni A-ból B-be, nem fogok kint szenvedni, de egyébként, hogyha nekem 8 kilós a hátizsákom, és azzal tök jól érzem magam kint, akkor nekem 8 kilós a hátizsákom. Ha másiknak 4 kilós, akkor 4 kilós a hátizsákja. Viszont én azért kíváncsi lennék egy-két trükkre, meg egy-két okosságra, ami rád ragadt, meg te kifejlesztetted, esetleg tapasztaltad az évek alatt. Én nem olyan régen olvastam egy könyvet, egy angol nyelvű könyvet, és nem akarok hülyeséget mondani, mindjárt meg is mutatom nektek. Nem tudom, ez mennyire látszik.
Hm? Aha.
Az a címe, hogy...
Ez a Ray Jardine?
Nem, Mike Cleland, és az Ultralight Backpacking Tips az a címe. 153 megoldás, illetve tipp és javaslat van ebben a könyvben. És egy-kettőt kiemelnék, ugye egy örök klasszikus, az a levágott fogkefe vég, ugye, hogyha már viszel fogkefét, már ha viszel, és nem csak egy fél méter fogsejmet viszel, akkor ugye az van, hogy a keferészt azt megtartod, utána még mondjuk egy-másfél centit, hogy azért tudjad fogni, és ki tud venni a szádból, hogyha már betetted, de ugye a végét levágod, mert az is néhány plusz gram. Illetve még amire emlékszem így fejből, az ásványvizes palack, ugye egy jó, vékony, könnyű ásványvizes palackot vitt, viszont ugye a kupak alatt van az a kis műanyag gyűrű, amivel rögzítve van, ami ugye elszakad, amikor kinyitod a kupakot, és ugye azt is le kell vágni, mert az is legalább 0,004 gram, vagy nem tudom mennyi.
Szóval ilyen... 0,004, úgy van.
Szóval pont itt van.
Most kifiguráltad ezt az egészet.
Pont, nem akartam, csak pont megtaláltam ezt a képet, hogy itt mutatja, hogy azt a kis műanyag,
azt a barmat,
karikát is le kell vágni. Hát, de figyelj, hogyha tényleg ezt a szemléletet nézzük, akkor igaza van, mert az egy teljesen fölösleges plusz tömeg. Oké, el lehet menni a nagyon... nagyon extrém végek felé is. De én azért kíváncsi lennék.
Ne haragudjatok, egy pillanat, egy 10 másodperc türelmet kérnék, mert nem találom a konnektort, és le fog merülni a gépen, úgyhogy mindjárt visszatérek.
Jó, addig Gábor. Gábor, neked van valami tippet, trükköt, hogy hogyan csökkentetted a utóbbi hónapokban a súlyt? És utána majd Viktor majd moderálja, hogy ez mennyire.
Majd visszajön. Oké, akkor álljunk neki. Én eddig egyszer próbáltam ilyen szellemiségbe túrázni. Én egyébként, amikor csak ilyen kis kintalvás kimenés van, egyáltalán nem foglalkozom ezzel, mert én inkább ez a táborozós ember vagyok, és nem, ezzel nem létszükség nekem, hogy könnyítsek arra, tudom én, 400 méterre, amit az autótól mondjuk elmegyek a táborhelyig. Ilyenkor télen, de mondom, az a nyári volt az, amikor az Engőre mentünk, akkor például otthon hagytam egy csomó dolgot, nem vittünk se sátrat, se ponyvát, mert úgy voltunk vele, hogy az időjárás stabil 20 fokokat írt éjszakára, és teljesen ilyen antifront volt, és erdőbe, és úgy gondoltuk, hogy nem kell, és nem is kellett, és ezzel legalább 3 kilót spóroltunk, tehát nem volt se ponyva, se sátor nálunk. Viszont elrontottam, mert egy csomó fölösleges edényt vittem, mert nekem nem elég egyszerűen egy edény, amiben egy ilyen kis húzattal, azt most már csináltam olyat is egyébként, ezt a nem neoprén, hanem ilyen izóver húzatot raktam rá, és akkor megmelegítem, és rehidratált kaja, na akkor még nem volt. Én leginkább a sátoron tudok spórolni nagyot, tehát az alvó cuccon, csak egy terékaj, meg a kilt, vagy a hálózsák, és semmi más. De ezt nyilván csak nyáron lehet eljátszani.
Igen. Na, közben visszatértem, bocsánat mindenkitől. Szóval még visszacsatolva arra, amit a Kornél mondott, hogy nyilván ez már nagyon a végletek. Tehát, hogy ennyire nem feltétlenül érdemes belemenni. Tehát most itt a kupak alatti kis műanyag gyűrűről beszélek, meg a fogkefe, meg hasonló dolgokról. Tehát van olyan, amikor ez már számít, tehát vannak olyan emberek, akik mondjuk 2,5 kilós cuccot, alapsúlyt visznek, úgyhogy azzal megvannak 0 fokig, vagy mínusz 5 fokig, az már tényleg a legvége. Ott azért már sok minden be van áltozva, és ilyenkor érdemes már abba belegondolni, hogy mindennek súlya van. Tehát amit mondjuk kitartod a karodat, megfogod, elengeded, és leesik, annak van súlya. Tehát ezt nem úgy kell nézni, hogy itt most 1 vagy 0,5 grammot spórolok, hanem az valami, amit meg lehet spórolni. Ez az egyik. A másik, hogy nyilván ezt nem kell alkalmazni mindenkinek, mert nem ettől lesz jobb, vagy élvezetesebb az utat, hogy ilyen szinten lemész, vagy hasonló dolgok. De valakinek már ez...
Bocs, nem akarok beleszólni, csak te mint tapasztalt, amit mutatom, hogy itt például az a megoldás van, hogy ez egy téli túra, és a fejlámpáról leveszi a gumi szalagot, és
rávarja
a meleg sapkára.
A sapkára. És akkor azzal meg is hát fogod, hogy 10 grammot.
Nem, ez igen, tehát vannak... Na, igen, erre most nem mondok semmit, inkább, mert ez az adott túrára lehet, hogy jó, de hát nyilván
persze, igen,
én mondjuk a téli sapka lámpa verziót használnám nyáron, és akkor meg azért bontsam szét a sapkára, és akkor varjam rá az baseball sapkára. Tehát, na, tehát ez kicsit már ilyen szőrszálasogatás, de valamilyen szintig van értelme. És most még reflektálva itt a Gábor dolgaira, amit mondott, hogy tényleg az, hogyha mondjuk táborozol, akkor kvázi nulla értelme van az ultralightnak, mert most egy kicsit magam ellen fogok beszélni, de hogyha ilyen egy-két napos túrára mész, akkor sincs úgy értelme. Nyilván könnyebb lesz, élvezetesebb lesz az egész, de úgy komoly értelme akkor van, hogyha hosszabb távra mész, vagy akár 3-4 nap, 1 hét, több hét, több hónap, tehát ekkor jön ki az igazán az értelme, hogy bizonyos dolgokat beáldozol, hogy spórolj súlyt. Táborozásnál mondjuk néha mi is szoktunk táborozni, vagy így kevesebbet menni, és akkor összegyűlünk barátokkal, és vagyok annyira beleőrülve a grammokba, olyankor inkább elviszem tényleg a gázfőzőt, az edényt, a kis bögrét hozzá, tehát, mert ott nem az a lényeg most az, hogy megyek 8-10 kilométert, és megállunk valahol, és akkor másnap ugyanannyi vissza, tehát ez
akkor nincs
semmilyen negatív hatása nem lesz annak, hogy most 1 vagy 2 kilóval többet, vagy akár 5-tel többet viszek.
Igen.
Ez nyugodt, tehát ez semmi gond nincs vele. Tehát kicsit én azt vettem észre, hogy ennek az ultralightnak így itthon még nincsen foganatja, vagy így nem feltétlen értik, vagy tudják az emberek, hogy ez mi. És mondjuk azt mondja valaki, hogy mi értelme van nagykés helyett elvinni a kisbicskát, vagy nem vinni egyáltalán semmit, amikor a nagykéssel sokkal könnyebb. Tehát ha neki az kell, akkor vigyel, tehát más célok miatt megyünk itt. Tehát ő valószínűleg jobban szeret táborozni, vagy ott a táborban farigcsálni, vagy mit tudom, tüzet gyújtani, vagy ütőfázni, vagy ilyeneket csinálni vele. Nyilván ez értelmetlen dolog, hogyha most az 1 centis bicskával próbálod meg ezt csinálni, mert nem arra van.
Persze.
Tehát ez egy olyan dolog, amit így helyre kell tenni az embernek magába, hogy neki mi az, ami élvezetet, vagy mi az, ami örömet okoz.
Így van. Van egy ilyen berzenkedés egyébként így a bushcrafterek irányából az UL-esek felé, azt észrevettem. Visszafele nem annyira, mert ugye én azt látom, hogy egy kicsit az UL-esek a magasabbra szárnyaltak, most ez így hülyén hangzik, de akik tovább fejlődtek ebből az egészből, és nagyon szeretik így ezt megrákcsálni az ilyen másik témákban azok az emberek, akik inkább ezek a nagykéses táborozós típusok.
Igen, ezt örülök, hogy előhoztad, mert egy tök érdekes dolog, mert én sokáig így nem voltam jelen így az ilyen netes, ilyen itthoni ilyen csoportok, meg fórumokon, mert én mindig így úgy voltam vele, hogy a külföldi oldalak voltak így a relevánsak, azokat olvastam, azokból így gyűjtöttem az infókat, meg saját tapasztalatok alapján, és akkor itt én kb. Véletlenül nagyjából egy éve így kapcsolódtam be az itthoni ilyen természetjárós csoportokba, közösségekbe, és azt vettem észre, hogy tényleg vannak ezek az ilyen összecsapások, vagy ilyen leszólások. Ez leginkább amiatt van, hogy az egyik fél nem érti, hogy miért jó az a másik félnek, és van a bushcraftos vonal, vagy akár nem tudom, mennyire lehet ezt keverni, mert nem vagyok annyira otthon benne, de mondjuk a bushcraft és ez a katonai dolog azért egy viszonylag kéz a kézbe jár, nem?
Tehát, igen, egy halmaz nagyjából, igen.
Igen, tehát ott van ez a kvázi macsó hozzáállás, hogy én vagyok a férfi, és elviszem a 30 kilót is. Hát, ha jól esik, akkor vidd, tehát
persze,
szerintem igen. Nem attól férfi valaki, hogy 30 kilóval tud menni, mit tudom, x kilométert, amit hozzáteszek mondjuk néhány példától eltekintve, nem feltétlen fogva leheteket menni, mert előbb lesz sérülése, vagy előbb lesz, vagy előbb megy el annyira a kedve tőle, hogy...
De hogy, néhány példa is, amit láttunk rá, az is aztán kiderült saját bevallásuk szerint is, hogy az első pár napban óriásit könnyítettek. Kettő ilyenről tudok, akikről interjú is készült Kék Túra ügybe, akik
igen.
mondták, hogy elindultak 30-40 kilóval, és utána fele lett gyorsan három nap után, mert azt már egy normális ember nem bír annyit el, ha csak nem valami erőtetett katonai menet gyakorlatról van szó, és kénytelen elbírni.
Így van, így van. Én is ezekre a példákra gondoltam, mint ellenpélda, meg mint példa is, tehát hogyha mondjuk őket megkérdeznéd, hogy mondjuk amíg a felére lecsökkentett cuccuknak, mondjuk ha a negyedét vitték volna, akkor jobb lett volna, valószínűleg azt mondják, hogy igen, jobb lett volna, csak ott már úgy nyilván túra közben nem tud annyira belemenni ezekbe a dolgokba, tehát nem kutat annyira utána az ember, hogy tehát ez már egy olyan gondolkodásmód előzi meg, hogy alapból úgy indulsz neki, hogy nagyon keveset viszel, tehát nem a túra közben, az adott túra közben találod ki, mert akkor már nem lehet annyit változtatni rajta. És szóval visszatérve erre a bushcraftos vonalra, én abszolút, hát próbálom így nem felvenni ezt, vagy nem is veszem föl, mert én látom az értelmét annak is, ha valakinek az okoz örömet csinálja, tehát amíg nem árt vele másnak, vagy nem árt a környezetnek vele, addig szerintem mindenki azt csinál, amit akar. Viszont ha ő leszólja mondjuk ezt, akkor nem veszem föl, mert tudom, hogy ennek van relevanciája, van értelme, számomra ez a logikus döntés, akkor én így csinálom, és kvázi nem érdekel, hogy mit mondanak. Az meg az ő, hát, hogy mondjam, szegénységi bizonyítványa, hogyha mondjuk nem néz utána, hogy ez miért lenne jó akár neki is.
Igen.
Nekem még egy kérdésem lenne, hogyha most nem ezeket a úgymond ingyenes trükköket nézzük, hogy levágom a fogkefét, meg nem tudom, nem viszek ezt, meg azt, meg csak néhány ruhát viszek magammal. Mennyire pénzre zsebbenyúlós az, hogy én az ultralight backpacking felé szeretnék elmenni. Tehát gondolok arra, hogy például azért itt vannak titánium edények, vannak különböző olyan sátrak, amik tényleg annyira speciális anyagból készülnek, hogy tartós legyen, vízálló legyen, szélálló, de minél kisebb tömeget nyomjanak. Tehát ez mennyire drága hobbi?
Hát ha úgy nézzük, hogy mondjuk veszel egy hagyományos túrázó sátrat mondjuk, meg egy ultrakönnyű sátrat, nagy valószínűséggel drágább lesz az ultrakönnyű sátor. Viszont ha az egész felszerelést nézed, tehát az összeset, akkor nagyjából szerintem ugyanúgy jön ki, mert egy csomó dolgot nem viszel, amit egy hagyományos túrázó visz, és nagyjából ezek kiegyenlítődnek. Meg itt is érdemes utána olvasni, hogy mibe jó befektetni. Tehát mondjuk egy pehelyhálózsák, vagy egy pehelykilt nagyon jó, mert talán évtizedekig tudod használni, csak rendszeresen karban kell tartani, helyesen kell mosni, de ellenben egy szintetikus töltetű zsákkal, ami mondjuk x év után, 4-5 év után összeesik annyira a sok gyűrögetéstől, hogy már nem hozza azt a komfort hőmérsékletet. Tehát mondjuk abban egy pehely hálózsákba vagy kiltbe érdemes befektetni, vagy egy jó matracba, vagy sátorba. Tehát alapból az ilyen nagyobb felszerelésekben szerintem sokkal több értelme van. Most mondjuk egy titán edény, vagy egy aluedény, vagy nem tudom mik vannak. Most ilyen 50 grammokról beszélünk. Hogyha alapból most vásárolná meg valaki a cuccát, akkor azt mondom, hogy vegyen egy titán edényt, mit tudom, egy ilyen 900 ml-eset, ez nagyjából egy főre így igazából mindenre elég, és akkor le van tudva, mert van ez is, tudod, ez a vonal, hogy azt mondja valaki, hogy úristen, nem fogok itt $30 venni egy titán edényt, és akkor helyette megvesz 5 aluedényt, mert egyik se jó, és akkor csak kiköt a végén a titánnál. Tehát ilyenkor úgy van értelme rögtön a jobbat venni, hosszú távon szerintem megéri. Meg ez is olyan, hogy ezt már így nem lehet ma kijelenteni, hogy manapság kijelenteni, hogy drága az útra lehet, mert például AliExpressen nagyon sok olcsó útra könnyű cucc van, amit mondjuk a nagygyártók négyszeres, ötszörös áron kínálnak, és sokszor az AliExpress-es jobb is, mert azt lemásolják, és tovább gondolják, meg jobban figyelnek így a fogyasztói igényekre. Úgyhogy szerintem, hogyha még ez alá is be lehet menni, úgyhogy a komfort szintből nagyon-nagyon le tudsz engedni, vagy kompromisszum képes vagy, én megközelítőleg egy ilyen 50 000 forintért tudnék javasolni már egy olyan teljes ultrakönnyű szettet, amit mondjuk nyáron vagy ilyen májustól szeptemberig lehet használni. Tehát nyilván itt most már csak ponyvára lehet gondolni, meg sima polifómra, tehát nem matrac, meg ilyenekre, de ez minden, ami minden tartalmaz. Tehát mit tudom én, ruha, hálózsák, hátizsák, ponyva, cövekek, mit tudom én, powerbank, mindennel együtt.
50 000-ből. Mert,
az nagy, hát nagyjából, ezt most nem fogom felsorolni, de egyszer valahol a kis ultrakönnyű túrázós csoportban ezt szerintem már elkezdtük pedzegetni. Nem tartom kizártnak, hogy egyszer ezt így összeérjük közösen pár ismerőssel, mert szerintem ez egy tök jó kezdési lehetőség valakinek, aki nem akar rá elsőre többet áldozni. Nyilván ezt kipróbálja, és ha bejön, akkor jobb cuccokba is bele tud fektetni később, de szerintem sok ember azért nem akar váltani, mert megvan a bevált cucca, és tudja, hogy csak nagy ráfordítással tudná ezt csökkenteni.
Igen. Na, már mondta itt az ismerőseket, Viktor, így, ha valakit így érdekel ez az egész téma, és így érdeklődne szívesen a neten, utána járna ennek, amiről beszélgettünk, akkor van erre valami jó tipped esetleg, amit tudsz javasolni, ahol így lehet beszélgetni, eszmét cserélni, és ezeket a dolgokat jól megvitatni?
Hát van a Facebookon az ultrakönnyű túrázás nevű kis csoportunk, ami most már egész szépen megnőtt, tehát azt hiszem 3000 fölötti tag van már, ott igazából bármi, ami ultrakönnyű túrázással kapcsolatos kérdés, tipp, ötlet, bármi jöhet, meg már nagyon sok témát is kiveséztünk, így szépen struktúráltan ott vannak, rá lehet keresni hasonló gondolkodású embereknek a tudása van ott összegyűjtve, úgyhogy szerintem az egy nagyon jó ilyen kis gyűjtő, illetve akár mondjuk ezt most nehogy félreértsétek, de rám lehet írni ilyen témában nyugodt. Nem tartom magamat szakértőnek semmilyen szinten. Én is gyakorlatilag ugyanolyan forrásokból tájékozottam, mint amit bárki elér az interneten, vagy plusz saját tapasztalat nyilván, de inkább arra buzdítanék én is mindenkit, hogy a megfelelő forrásokat keresse meg, és azokból tanuljon. És hogyha mondjuk nem tud angolul, mert legtöbb ilyen forrás az angol, akkor érdemes mondjuk az említett csoporthoz fordulni, vagy ott körülnézni, vagy akár egyesével, mit tudom én, a Kornél, vagy Csicel Kornél megkeresni, vagy akár engem, vagy az Erdei Misit, vagy a Makro Ákos, tehát pár olyan arcot, aki így picit jobban beleásta magát ebbe. Viszont, hogyha tudsz angolul, akkor rengeteg forrást tudsz találni. Én itt is a nagy öregeket szeretem olvasni, vagy őket tartom relevánsnak. Ez egy például Cam Honan nevű emberke, ez a thehikinglife.com nevű oldalon található meg. Mindent megtalál, szerintem, aki keres a témában ilyen releváns infokat, mindent összegyűjtött ez az ember, 80-90 000 kilométer túrázott életébe, tehát jelenleg ő a Földön a legtúrázottabb túrázó, tehát iszonyat mennyiségű tudás van ott azon a honlapon összegyűjtve, vagy az Andrew Skurka oldalát megnézni. Tehát az olyanoknál érdemes kutakodni, akik már letettek valamit az asztalra, tehát nagyon sok félrevezető blogot, meg olyan bizonyos honlapoknak az ilyen cikkeit lehet olvasni, ahol igazából az egy internetről összeszedett tudás, sokszor nincs is kipróbálva, szóval nem kell mindent elhinni, amit így lát az ember, mert az nem mindig igaz. De mondjuk azt a két ember, akit említettem, őket nagyon érdemes olvasni, mert nekik gyakorlatilag minden szavuk igaz.
Uh-huh. Viktor, így lassan majd lejár az adásidőnk, de én nem akarlak úgy elengedni, hogy ne kérdezzek rá, hogy van neked egy YouTube csatornád is, említetted is, és én is követőd vagyok, szoktalak nézni, nagyon szép hangulatos túra videókat csinálsz.
Köszönöm szépen.
Igazából ennyi csak a kérdésem, hogy jól tudom, a neveden fut a YouTube csatorna is, ugye?
Így van, pont ahogy a nevem van. Igyekszem viszonylag így, hogy mondjam, minden jobb vagy nagyobb túrámról csinálni videót. Én sokáig úgy gondoltam, hogy nem szeretnék átcsapni ilyen tesztelős, meg ilyen észosztós csatornába, tehát most nehogy magadra vedd, mert nem rád gondoltam például Gábor, mert nagyon, hogy mondjam, szerényen állsz hozzá dolgokhoz, és jó infókat mondasz, és jól tálalod, de sok külföldi ultrakönnyű csatorna például átcsap ebbe az észosztásba, vagy akár, hogy ne menjek túl messzire, mondjuk hazai bushcraft csatornák közül is van egy-kettő, ami jó, megy az észosztás ezerre. Ezt le is zártam itt, tehát én ezt nem feltétlen kultiválom, de...
Te művészen olyan... állsz hozzá ez az egészhez, ahogy én
inkább, igen, inkább így a hangulatát szeretném átadni. Az én csatornámon nincs is igazából hangsúly az ultrakönnyű túrázáson, inkább a túráimon. Tehát
igen.
Végül is a cél minden, tehát az ultrakönnyű túrázásnál is az, hogy jól érezzük magunkat kint. Tehát én nem azt szeretném közvetíteni, hogy grammozgatni kell meg ilyenek, hanem menj ki és érezd jól magad. És ezt próbálom így a csatornán is így átadni, vagy bemutatni embereknek. Ettől függetlenül lehet lesz egy-két bemutató videó majd, meg volt is egy-két ilyen felszereléses videó. Ezeket leginkább azért csináltam, hogy egyszerűbb legyen ezt így linkelni valakinek, hogyha mondjuk megkérdezi, hogy és miket viszel magaddal, és nem feltétlen van kedvem már leírni 20-adjára is ugyanazt, vagy így. Tehát mivel már mondtam, nem írom le ezeket magamnak, hogy mit viszek, ezért mindig egyesével akkor leír. Persze nagyon szívesen leírom, de egyszerűbb egy ilyen bemutató videót mondjuk linkelni valakinek, és akkor abból esetleg kivesz számára hasznos információt. Oké. Úgyhogy nagyjából ennyi a célom nekem a csatornámmal.
Keressetek rá YouTube csatornájára Viktornak, tényleg nagyon szép videókat csinál. Nagyon érti ezt a videózás dolgot, magát a technikai részét neki. De sokat segítettél nekem is, mikor egyszer-kétszer megkerestelek ilyen technikai kérdésekkel, azt is köszönöm szépen.
Hát félre, nagyon szívesen. Hát te is egyébként tök jó példa vagy rá, hogy mennyit fejlődtél mondjuk az első egy-két videóthoz képest. Most nem a technikára gondolok, mert hogy a kamerát cseréltél nem ezekre, hanem így a beállítások, szögek, plánok, vágás, ilyesmi terén szerintem abszolút látszódik a fejlődés, és nagyon király. Úgyhogy neked is így sok sikert, meg jó az irány.
Köszönjük szépen, Viktor, hogy itt voltál velünk, és időt szakítottál ránk, és egy kicsit bevezettél minket az ultrakönnyű túrázásnak a, hát, hogy is mondjam, elég mély lesz ennek a nyúlnak az ürege, hogyha az
igen,
ember
igen.
Elindul.
És még, és nem látod a végét.
Igen. De mindenféleképpen a csoportnak a linkjét is, meg a Facebook, illetve a YouTube csatorna linkjét is, meg a Facebook csoport linkjét is, akkor mi elérhetővé tesszük a podcastnek az oldalán, valamint azokat az anyagokat, amiket már elküldtél nekünk korábban. És akkor így
szuper.
Többiek is, hallgatók is tudnak majd tájékozódni. Mi pedig lassan elköszönünk. Ez volt a 12. bakancsos podcast. Amiket kiszoktunk mindig hagyni a végén, azokat most mondjuk már el, Gábor, hogy hol lehet minket hallgatni. Tudod egyáltalán?
Azt fejlődni? Hittem, hogy azt, hogy bakancsos podcast. Hogy hol lehet minket hallgatni? Hát alapvetően te úgy tudom az Anchor szolgáltatót részesítetted legelőször előnyben, oda van az az elsődlegesen, jól tudom, de Google Podcast-en is megtalálható ez, meg a mi az a leghíresebb, most nem jut eszembe, annyira nagy podcaster vagyok.
Igen, tehát Spotify-n is fönt vagyunk, Apple Podcast-en is fönt vagyunk.
Igen. Valamint szóval ezek mindegyiken.
Akkor YouTube-on is lehet minket hallgatni.
Ja, igen,
köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és akkor 2 hét múlva folytatjuk, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Köszönjük mindenkinek! Sziasztok!
Sziasztok!
Ez itt a Bakancsos Podcast. Beszélgetések természetjárásról, túrázásról, vadkempingezésről minden második héten.